Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon optimistán nyilatkozott a NATO főtitkára a két napos csúcs után. Él az ötös cikke, gazdasági együttműködések vannak, közös bank fog alapulni, de közben mindenki arra vár, hogy akar-e még valamit ma mondani Donald Trump, aki a csúcs előtt is több szövetségesének neki ment. Stabil a NATO?
Per pillanat stabil a NATO. A csúcs találkozónak az valóban egy komoly eredménye, hogy nem volt nagyobb botrány, hogy volt közös zárónyilatkozat, hogy Donald Trump végig egyrészt oda ment, másrészt pedig végig ülte a találkozónak minden elemét. És hát annak ellenére, hogy voltak kétoldalú problémák, amiket felemlegetett, a NATO egészét, bizonyos funkcióit kritizálta, miért nem álltak mögötte Irán kapcsán, miért nem biztosítottak ezt vagy azt az Egyesült Államok haderejének, de összességében a csúcs találkozó legfontosabb mondani valója és teljesítménye az volt, hogy Európa növeli a védelem terén vállalt felelősséget, teljesít, és ezt egyébként mindaz a számjáték, amit játszottak, minden bejelentés, amit védelmi iparba, termelésbe tettek, valóban azt mutatja, hogy Európa komolyan veszi a védelmi feladatokat, és ez egyébként az, amit Donald Trump is várt.
De annyira veszi komolyan, amennyire Donald Trump várja. Itt korábban voltak ilyen trükközések, hogy az olaszok még egy hidat is el akartak számolni, meg infrastruktúrát is, ezt részben lehet, de azért nem annyira.
Mivel ugye számjáték, ez a kreatív könyvelésnek azért ad egy komoly mozgásteret, és az, hogy Donald Trump mit akar, nyilván azonnal és mindent is szeretne, és hogyha azt teljesítik, akkor további igények vannak, de összességében itt a folyamat jelleg az, ami dominál, azért is, mert a pénz előteremtése is, és egyébként a mostani csúcs találkozó is egy folyamatnak egy része. 24-ben a washingtoni csúcs találkozó volt a politikai lépés, stratégiai dokumentum, az még Donald Trump előtt volt, új stratégiai koncepció, a NATO-n belül a védelmi kapacitásoknak a bővítése. 25-ben Hágában döntöttek ugye a pénznek az előteremtéséről, most pedig ennek a továbbvitele, amikor a pénzt azt képességekre, gyártásra fordítják egy nagyobb mértékben. Mindez vezet el oda, amit Donald Trump is vár, hogy az európaiak komolyabb szerepet tudjanak vállalni.
De mit fogunk gyártani Európában, és kinek a pénzéből fogjuk azt gyártani?
Döntően európai pénzből fognak gyártani, és európai, valamint amerikai gyárak is fognak gyártani, Európában és Amerikában is. Vannak olyan technológiai területek, amit Európa le tud fedni, és ott törekszenek arra, hogy az európai védelmi ipart fejlesszék, a kutatásfejlesztésbe több pénzt tegyenek bele, és a gyártás itt történjen. Ebben minőségi változást az elmúlt években az idéz elő, hogy egyre több a több nemzeti projekt, tehát nem csak egyes országokban próbálják a gyártást beindítani vagy pörgetni, hanem közös megrendeléseket találnak ki, egyfajta fegyverrendszer, amit majd többen fognak használni, és ezt közösen finanszírozzák meg, hogy így gazdaságosabb legyen. Ez azt is jelenti, hogy nagyon megrendelésekről van szó. És ezt ahol lehet európaiak oldják meg, ahol nem lehet, és például a rakétavédelem az tipikusan még mindig egy ilyen feladatkör, vagy egy ilyen technológia, ott az amerikaiakra kell támaszkodni továbbra is.
Azt, hogy európaiak, az azt jelenti, hogy franciák, svédek, meg németek hárman fogják csinálni? Nekik van komoly fegyvergyártásuk.
Ők is, hogyha EU-s körben gondolkodunk, ha egy kicsit tágabb, mondja, a NATO tagállamok, akkor ebben a britek is benne vannak, de egyébként nagyon komoly fejlesztéseket láttunk az elmúlt években már a lengyeleknél, és van ugyan kisebb mértékben, de regionálisan jelentős védelmi ipar például a cseheknél is, tehát vannak olyan elemek, amiket szét lehet jobban teríteni. A lőszergyártás ugye az orosz-ukrán háború kapcsán 2022-től a tüzérségi és egyéb lőszerek szempontjából is egy hiányterület volt. Itt ugyan kellett két év ahhoz, hogy fölszívják magukat az európaiak, és ott is a politikai szándék után a pénz és a gyakorlati megvalósítás, a gyártósorok kibővítése, új gyárak építése megtörténjen, de most már ott tartunk, hogy felpörgették a gyártást, és tovább fogják pörgetni. Összemérhető most már nem csak az Egyesült Államokkal, hanem Oroszországról is az európai gyártási kapacitás.
Ha megvan a vas, hol nem lesz hozzá katona, aki szükség esetén ezt fogja tudni használni?
Ebben eltérő válaszok vannak Európa különböző részein. Akik távol laknak Oroszországtól, ott kevésbé lelkesek ettől, hogy legyünk katonák, növeljük a fegyveres erők létszámát, a szolgálati formákat bővítsük ki. Akik fenyegetve érzik magukat, mert például közelebb vannak Oroszországhoz, skandinávok, baltiak, lengyelek, még akár románok is, ott pedig nagyobb a nyitottság, és itt is nem 22 vagy 2026 volt a váltás időpontja, hanem gyakorlatilag egy ilyen évtizedes folyamatot látunk. Szép fokozatosan változik az embereknek a részben az értékrendje, részben a fenyegetés percepciója, a szocializációja, És először nem a például a sorkatonai szolgálatról szóló vita volt, amivel bárki kezdte ezt a folyamatot, hanem a tartalékos rendszernek először a bővítése önkéntes formában, aztán ebből legyen területvédelmi, közben megjelentek a különböző honvédelmi alapismerethez kapcsolódó dolgok, nem véletlenül Magyarországon is ugye vannak ilyen jellegű tevékenységek, és aztán szép fokozatosan bővül ez a spektrum, ahogy egyre magasabb szintre ér a védelmi felkészülés, annál inkább jelennek meg azok a magas szintű kvalitások, aminek mondjuk egy területvédelmi tartalékos nem biztos, hogy megfelel, tehát már hivatásos katonának kell, hogy álljon valaki. És akkor ott megjelenik az, hogy mit tud a haderő ezért cserébe nyújtani fizetésben, technológiában, kalandértékben fogalmazunk így, vagy bármi egyébben.
Meg biztonságban gondolom, katona nem háborús időben akar elmenni katonának, mert ott meg lehet halni.
Ugye a honvédelem az ilyen szempontból nem kívánság műsor. Tehát azokban az országban, ahol sajnos háború van, ott nem szokták megkérdezni, hogy ki szeretne, ki nem szeretne. Akár Ukrajna szempontjából is, meg bármilyen ország, ami területvédelembe, tehát az ország védelembe gondolkodik, két nagy elem van, az egyik a hivatásos haderő. Ez egy viszonylag vékony réteg, ugye egy kisebb létszám, hiszen hivatásos haderőt nehezebb fenntartani, drágább fenntartani, kiképezni, speciális ismereteket igényel. Ők azok, akik a háborúnak az első időszakát, vagy ha ez a rövid háború, akkor az első néhány hetét meg tudják vívni. És amikor ők elesnek a harcban, megsebesülnek, rotálni kell őket, akkor jön a tömeghadsereg. Onnantól érdekes a tartalékosoknak, a kiképzetteknek a létszáma, tehát a védelmi képességeknek a mélysége. Ez az, amit egyébként például a finnek nagyon jól fenntartottak. Van egy olyan rövid időszakú sorkatonai alapkiképzés, amit megkapnak, és aztán évente, két évente vannak ilyen frissítő jellegű képzések, ami azt teszi lehetővé, hogy van alapismeret, katonai kiképzettség arra, hogy ha ezt a tömeghadsereget kéne mégis egy nagy háborúban igénybe venni, akkor olyanok lépnek be az ország védelme szempontjából, akik valóban képesek, kiképzettek.
Ha az ötös cikke él, mint ahogy a mostani csúcs találkozón azt mondják, hogy él, akkor egyáltalán el szabad jutni a tömeghadseregek bevetéséig? Nem jön meg addigra a segítség?
Felelős politikai katonai vezetés azért abban nem gondolkodhat, hogy mi nem csinálunk semmit, mert majd valaki jön és megment minket. Azt szoktam mondani, hogy a remény nem stratégia. Tehát abban bízni, hogy nem lesz háború, abban bízni, hogy ez majd minket kikerül, és abban bízni, hogy majd akkor jön valaki és megvéd vagy megment minket, az egy nagyon kockázatos, sőt felelőtlen magatartás. Azt elmagyarázni, hogy ha és amennyiben a haderőre szükség van, és ennek az egyik a legintenzívebb formája ugye a háborús konfliktus, de egyébként a fegyveres erőknek békeidőben is van felhasználása, katasztrófavédelmi feladatok és egy csomó minden egyéb. Ugye ebben 20-30 éve van egy nagyon szélesen bővülő spektrum, hogy mi másra veszik igénybe a katonákat. Ezt lehet tudatosítani a társadalomban, erre lehet képezni embereket, és hát részben az informáltságot, részben a részvételt kell kialakítani a társadalomban, hogy higgadtan, tájékozottan, és azt gondolom, hogy a honvédelemhez kapcsolódó funkciókhoz megfelelő higgadsággal viszonyuljanak a védelmi feladatokhoz. Ez kötelezettség, mindenkinek adott esetben kötelezettség, nyilván terhet is jelent, de hát igen, ez egy olyan közjószág a biztonság és a védelem, mint hogy egyébként egy csomó mindent mi közjószágként előállítunk.
Az, ami most történt ezen a kétnapos NATO csúcson, az oroszok szemüvegén nézve elég ahhoz, hogy azt mondják, hogy erősödni fognak, nem szórakozunk velük? Vagy ez még messze van?
Ebben bízik mindenki, és ugye az előző kérdésre még annyit érdemes hozzátenni, hogy pontosan ezért nem mondhatja ki senki, és nagyon örülök, hogy nem mondta ki senki, hogy a NATO nem működik, és a NATO belül bizalmatlanságban, bizonytalanságban az amerikai garanciák azok nem biztos, hogy élnek. Hivatalosan, ha ezt a NATO kommunikálná, ha ez lett volna a csúcs találkozónak a következtetése, akkor Oroszország politikai katonai vezetői megdörzsölik a tenyerüket, hogy na, végre elérték azt a stratégiai célt, hogy ez a katonai politikai blokk ez töredezik, és nem fog közösen fellépni. Ha azt kommunikálják, és nyilván itt nem a kommunikáció az elsődleges, mert Oroszországban is látják, hogy éppen Donald Trump még miket mond, vagy adott esetben a szövetségesek között, ha vannak töréspontok, akkor azok mik. De ha azt látják, hogy a gyakorlati együttműködés, a védelmi tervezési folyamatok azok továbbra is egységesek. A védelmi beszerzéseket közösen csinálják, hogyha hadgyakorlatokat tartanak közösen, tehát demonstrálják is azt, hogy ők képesek katonai erő alkalmazására, akkor az már egy hiteles üzenet arra, hogy igen, ezek az országok együtt is hajlandóak védekezni.
Tesztelni továbbra is fogják a NATO képességeit? Tehát lesznek repülős megközelítések, lesznek hadihajókra rárepülések, mint hogyha véletlen lenne, de eléggé tervezetnek tűnik, tehát erre kell készülni.
Így van, ezt ugyanúgy fönn fogja tartani Oroszország, pontosan azért, mert tesztelik a NATO-t. Az egyes esetek, amik ilyen, nevezik ilyen helyi jellegű incidensek, azok arról szólnak, hogy azt a mechanizmust nézik meg, hogy az adott ország, ahol ez történik, legyen ez akár a Baltikum, akár a briteknek a légtere vagy tengeri területei, ugye ilyen a incidens a héten is volt, ott hogyan reagál az adott ország elsődlegesen, másodlagosan pedig, hogy a közös integrált mondjuk lég- és rakétavédelmi rendszer, vagy a közös NATO mechanizmusok hogyan néznek ki egyáltalán, hogyan működnek. És minden alkalommal kicsit így megpöckölik a rendszert, a NATO reagál, és akkor elvileg ugye letesztelték, minden rendben van, ők ebből annyival lesznek okosabbak, hogy na hogyan reagál a NATO. Ha valami történne, tehát lenne egy incidens, onnantól kezdve érdekes, mert ha elmarad ez a közös reakció, akkor ezt lehet egy picit erősebben, egy kicsit célzottabban, nagyobb mértékben megcsinálni. És hogyha ez elér egy olyan szintet, ugye ez lenne a töréspont, amikor kellő kárt okoz, fogalmazzunk így, legyen, hogy emberéletben okoz kárt, vagy anyagi kárt, vagy nem katonai értelemben, de mondjuk egy kritikus infrastruktúra elemet szabottál hosszú távra, és az lenne az elvárás, hogy hát akkor erre a szövetség reagáljon közösen, de mégsem történik meg. Na, onnantól kezdve egy töréspontról beszélünk, onnantól kezdve a NATO léte működése megkérdőjeleződik.
A NATO, mint szövetség reagálásának mi a módja? A NATO minden egyes alkalommal elmondja, hogy védelmi szervezet, nem támad, de minden egyes négyzetcentimétert a területéből megvéd. Nagyjából minden alkalommal ezt mondja. Ez a normális, adekvát reakció, meg az, hogy azt mondja, hogy szakszerűtlen volt az orosz repülőgép működése?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a normális reakció, hiszen a NATO eszkalálni nem akar, és az elrettentést azt alapvetően nem fenyegetőzéssel akarja megoldani, hanem a közös fellépés képességének a demonstrálásával. Ennek a politikai oldala az a közös nyilatkozat, a katonai oldala pedig a gyakorlatok, és az, hogy hogyan reagálnak.
Vannak sérülékeny területei a NATO-nak ebben a mostani orosz-ukrán helyzetben? A balti államokat kell figyelni, hogy ott mi történik? Vagy Lengyelországot, vagy Romániát?
Földrajzilag a balti államokat szokták leginkább kiemelni. Ha hagyományos konfliktusba gondolkozunk, akkor ugye mindig a közös védelemnek, kollektív védelemnek a fő kérdése az, hogy hogyan jutnak el az adott helyszínre, ahol egy konfliktus kialakulhat, hogy meg tudják védeni az adott területet. És a Baltikum volt az a terület 2014-15 környékéig, ahol nem volt érdemi NATO katonai jelenlét, nem volt több nemzeti jelenlét, viszont földrajzilag egy kicsit távol esik, fogalmazzunk így, vagy kiesik a könnyen megközelíthető térségekből, akár ugye haditengerészetileg a balti tengeren keresztül Kaliningrád körzetében kellett volna áthajókázni, hogy odaérjenek, vagy ha Lengyelország területéről szárazföldön keresztül próbálják megközelíteni, akkor az úgynevezett Szuvalki hasadékon keresztül, ugye Kaliningrád és Fel-Oroszország közötti szűk területen. És azt azonosította a NATO, hogy ott például sérülékeny lehet, mert ha akkor például lett volna egy orosz nagyobb szárazföldi támadás, akkor, és az jól sikerül, nem úgy, mint az orosz-ukrán 22-es eszkalációnak az első néhány napja, akkor akár 60 órán belül olyan kész helyzetre állíthatták volna a NATO-t, hogy a balti államok fővárosait elfoglalják, megszállják az oroszok, és utána reagáljanak, amit akarnak. Azt gyakorlatilag hagyományos haderővel már nem biztos, hogy vissza lehetett fordítani. A nukleáris eszkalációknál pedig mindig ott egy nagyon erős kérdőjel szerencsére, hogy megírje akár a NATO-nak, az Egyesült Államoknak, vagy bármelyik nukleáris hatalomnak egy nukleáris konfliktust megkockáztatni. És ezért reagáltak 10 éven keresztül a keleti tagállamok területén a jelenlétnek, a védelemnek, és az elrettentésnek a megerősítésével.
5. éve tart az orosz-ukrán háború. Ez alatt a NATO védelmi képességének a kivetítése az erősödött?
Kivetítése hova?
Oroszország felé.
Igen, látványosabbá vált, fogalmazzunk ki, illetve közelebbivé vált. Ez azért egy kicsit ellentmondásos, mert ugye pont azt látjuk, hogy ma már stratégiai távolságban is lehet csapást mérni. Nem kell a másik határánál ott lenni és oda elhelyezni őket. Ugyanakkor az továbbra is tartja magát, hogy minden országnak a területe, a területi integritás, a szuverenitása az ugye az utolsó földgölöngyig tart, amíg az ország határok ott vannak. Tehát azt is meg kell teremteni, hogy a Baltikumban, Lengyelországban, Romániában, Magyarországon adott esetben már a határtérségeket is le tudják zárni, a légteret le tudják zárni, ugye ne lehessenek olyan berepülések, mint amit Lengyelországban láttunk, 19-20 drón érkezett. Tehát meg tudják védeni ezeket a területeket is. Másrésztről viszont tekintettel a stratégiai csapásmérés képességére orosz részről is, ezeket ellensúlyozandó, hát olyan katonai képességeket is fenntartanak, amik a hátországokban, Európa szívében, akár Németország, Oroszország viszonylatban, tehát 1000 kilométeres nagyságrendben is elrettentést tud biztosítani.
Az megnyugtatóan rendeződött, hogy az amerikai fegyverek, amelyek a gerincét adják az európai NATO tagállamok képességeinek, azok ennél jobban nem fognak csökkenni az állomásosztatásuk? Donald Trump időnként bejelenti, hogy Németországból innen-onnan-amonnan kivon, áthelyez csapatokat.
Én azt gondolom, ez a trend ez folytatódni fog. További csökkentésekről lesznek majd bejelentések a következő években. Ez nem egy-két hetes folyamat. Ahogy azt nagyjából egy másfél-két éve, ez is Donald Trump előtt már azért nagyjából látható volt, de Trump visszatérésével egyértelművé vált, hogy gyorsulni fog. Tehát ahogy előre lehetett jelezni, hogy csökkenni fog majd az amerikai jelenlét Európában, ezt a trendet ezt továbbra is fenn fogják tartani, és ez nem Trumptól függ, mert az amerikai stratégiai célok azok sokkal erősebben kötődnek ma már Kínához, az Egyesült Államok, a ázsiai csendes-óceáni érdekeihez, mint Európához. Ezért is várják azt, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon a saját védelmében. Most voltak az első olyan bejelentések, ami nem a csapatlétszámokkal dobálózást jelentette, hanem konkrétan a katonai eszközöket, kvázi képességeket jelentettek be, hogy néhány hónapon belül csökkenteni fogják. Nem szüntetik meg, de kivonnak bizonyos erőket. És európai oldalról történt egy gyors matekozás tervezés, hogy na akkor ebből mit tudnak pótolni, és milyen arányban. Az a politikai jellegű bejelentés, hogy a nagy részét azt tudják pótolni, nyilván ezt nem fogják pontosan bejelenteni darabra, hogy miből mit és mennyit, de a nagy részét tudják pótolni, és azok a döntések, amit most a NATO csúcson is elfogadtak, és közös, például NATO-s beszerzéseket jelentenek korai előrejelző légirányító, vezetésirányítási képességek szempontjából, felderítő képességek, vagy drónok szempontjából, azokat, ha összevetjük azzal, amit az amerikaiak bejelentettek, hogy kivonnak, ott van egy nagymértékű átfedés. Tehát az európaiak ezeket is pótolni akarják.
Képesek rá pótolni? Szokták mondani, hogy az amerikai hírszerzés, műholdrendszer, űrmegfigyelés nélkül a mi rendszerünk sem működnek. Rájuk vagyunk kötve.
Lesz még legalább egy 3-4-5 éves, nevezzük így kényelmetlen átmeneti időszak, és nyilván ezért is nagyon figyelnek arra, hogy az amerikaiakkal látványos törés ne legyen, és ilyen hátatfordítás ne legyen.
Hízelegnek nekik.
Abszolút hízelés van, ugye Donald Trump esetében, de úgy általánosságban is az amerikaiakkal, az Egyesült Államok érdekeivel azért nem megyünk szembe. Az egyik azért, mert évtizedek óta ezek azért egymást sok szempontból átfedik, másrészt ahol nem fedik át, ott sem akarjuk kijelezni, mert technológiailag az adaptáció, tehát hogy meglegyen nekünk is az a technológia, kifejlesszük, az a legnehezebb, ugye, ha nem rendelkezünk vele, ki kell fejleszteni, hogy elindulhasson egy tömegesebb gyártás, tehát nagyobb mennyiségben elő tudjuk állítani, hogy már tudja pótolni az amerikai kivont erőket, ez idő. Az Egyesült Államok ugye évtizedek óta folyamatosan fejleszti a hadiparát, folyamatosan vívja a háborúkat, amik kapcsán ugye az egész haderőt fejlesztik és alkalmazzák, a tanulságokat mindig beépítik. Az európaiak sokkal kevesebbet háborúznak szerencsére, és sokkal kevesebb ilyen fejlesztés volt. Most pótolni kell bizonyos mértékben ezeket a dolgokat, és ez időbe telik nekünk, nem évtizedekbe fog jó esetben telni, hanem mondjuk még néhány évbe, de a néhány év alatt nagyon fontos lesz még ez a partnerség.
Sajátot kell fejleszteni, hogy meg kell venni az amerikaiakit. Azért kérdezem, mert megdöbbenéssel néztük a Reuters-t, amikor a Donald Trump azt mondta, hogy át fogja adni a Patriot rakétákhoz szükséges, Patriot rendszerekhez szükséges rakéták gyártási licencét Ukrajnának. Az egy nagyon fejlett fegyverrendszer. Ennyivel akkor mi is megvehetnénk az összeset, nem?
Igen, én azt gondolom, hogy ez inkább a pillanat heve volt, amiben Donald Trump ezt ilyen könnyedén bejelentette. Nyilván, ha ez egy teljesen komoly átgondolt döntés, ami a legkülönbözőbb amerikai technológiai engedélyezési folyamatokon is át fog menni, meg a hatóságokon is át fog menni, akkor az ukránok lesznek a legboldogabbak, és arra már Európa is hivatkozhat. De az eddigi stratégiai gyakorlat azt mutatja, hogy az amerikaiak nagyon megnézik azt, megfontolják azt, hogy milyen technológiát kinek adnak át. Tehát vannak dolgok, amit Izraelnek, esetleg Japánnak, esetleg Dél-Koreának adtak át, de nem jellemző, vagy a britekkel megosztottak, de másokkal nem. Ennek megfelelően nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a bejelentés az azért teljes mértékben készpénzként vehető. Ha igen, és vannak még olyan technológiák, amit az európaiak meg tudnak venni Amerikától, akkor nyilván ezzel élni kell, mert kifejleszteni sokkal drágább és sokkal időigényesebb.
Ugyanígy a pillanat hevének kell betudni, hogy a törökök kaphatnak F-35-öst, amit az orosz légvédelmi rendszerek adaptálása miatt nem kaphattak? Azt már ezt is mondta Donald Trump.
Ezt is, ezzel legalább olyan szkeptikus vagyok, nem csak azért, mert ezt engedélyezni fogja-e adott esetben az amerikai külügyminisztérium meg a gyártók, hanem ugye ott a kongresszusnak volt korábban olyan törvényhozási aktusa, ami ezt megtiltotta. És nem vagyok meggyőződve róla, hogy az amerikai törvényhozás ugyanolyan könnyű szívvel fogja azt mondani, hogy Törökország megkaphatja ezeket az eszközöket, mert különböző okok voltak, amiatt Törökországtól megvonták az eszközhöz a hozzáférést.
Azt, hogy az ukránoknak most már 5 éves rendkívüli tapasztalatuk van a drónhadviselésben, és ezt a Zelenszkij elnök rendszeres alkalommal föl is szokta ajánlani, hol az arab országoknak, hol pedig ebben az esetben a NATO-nak. Ez egy olyan érték, amit érdemes használni? Ez harci tapasztalat.
Mindenképpen olyan érték. Ha ugye kilépünk abból a nem túlzottan valószerű élethelyzetből, hogy nem lesz háború, hogy véget ér az orosz-ukrán, és nem lesz tovább háború, meg nem lesznek újabb háborúk, akkor nem értékes. De mivel mindenki arra számít, hogy az orosz-ukrán is még egy darabig folytatódni fog, és látunk háborúkat, mint az iránit is, minden olyan tapasztalat, ami új technológiák fejlesztéséről szól, és az új technológiát, haditechnikát az sajnos háborúkban lehet fejleszteni, az nagyon hasznos, különösen akkor, ha ezzel nem mondjuk európai és amerikai életekkel kell fizetni a tesztelés közben. Tehát ahhoz képest még mindig ez egy idézőjelben olcsón hozzáférhető technológiai fejlesztés, mintha ezt egy európai országok által megüvott háborúból kellene elsajátítani.
Az, hogy ez a háború Ukrajnában leginkább ilyen drónokkal működik, ez zárójelbe teszi az összes többi fegyverrendszert, a harckocsizókat, a gyalogságot? Vagy még azt is kell fejleszteni? Amikor mi itt európai haderőfejlesztésben gondolkodunk, akkor harckocsi dandárokat kell megint csinálni?
Ugye ez az egyik alapvető dilemmája annak a nagy dinamikus hadipari fejlesztésnek és kapacitásbővítésnek, ami évek óta zajlik, mert egyrésztről van egy olyan motiváció, hogy fejlesszük a haderőt, legyen látványos katonai képességünk, és hát olyat rendelünk meg, amire van gyártási kapacitásunk, és Európának történetesen mondjuk szárazföldi nagy haditechnikai eszközökre van gyártási kapacitása. Tehát nagyon sok megrendelés ment 2022 után még további harckocsik, harcjárművek, egyebeknek a gyártására, a tüzérségi eszközökre. 2024-től nagyságrendileg, amikor az orosz-ukrán háborúban a drónok tényleg szinte átvették a harci cselekményeknek, ha nem is az irányítását, de a döntő többségét, azóta ezt a drónforradalmat látjuk a gyártási kapacitások szempontjából is. Ez nem feltétlenül teszi teljes mértékben zárójelbe a nehéz technikának a gyártását, alkalmazását, mert ugye a drónfejlesztés, akár az elmúlt éveket, ha megnézzük, az is ilyen ciklikus akció-reakció jellegű fejlesztés volt. Tehát kitalálták a drónt, kitalálták a zavarást, kitalálták a vezetékkel irányítható szálloptikás drónt, arra is kitaláltak valamilyen zavarási megoldást. Tehát ha zavarható a drón egyébként, a célrevezetést meg lehet akadályozni, akkor a mozgáscentrikus manőverező hadviselés is visszatérhet bizonyos mértékig, illetve hát attól függ mindig a haditechnikánál, hogy ki ellen alkalmazzuk, hogy az egy háborút megnyerő fegyvere, vagy egy haszontalan eszköz.
Közben megvolt az a sajtótájékoztató, amit Donald Trump ígért, és azt mondta, hogy a csodálatos NATO csúcstalálkozó volt, úgyhogy most egy időre megnyugodhatunk, hogy minden, amit a főtitkár mondott, az nagyjából úgy van, és Donald Trump is úgy gondolja?
Egyelőre nyugodjunk meg, és a csúcstalálkozó kapcsán egyébként már az is fölmerült, hogy ezt az éves rendszerességet a csúcstalálkozókon nem is biztos, hogy erőltetni kellene, mert hogy azt már bejelentették korábban, hogy a 27-es majd Albániában lesz, és most azt kezdték el pedzegetni, hogy lehet, hogy nem 27-ben kellene tartani, mert hogy Albánia esetében hát földobnak egy-két olyan labdát, amit Donald Trump biztos, hogy lecsapna. Az egyik legkevesebbet költő és a legkorlátozottabb katonai képességekkel rendelkező tagállamról beszélünk. Tehát ha eddig az volt a probléma, hogy mondjuk Spanyolország vagy egyik másik NATO tagállam nem vállal elég szerepet és nem veszik ki a szerepét a teherviselésben a NATO-ból, akkor ez Albániában még inkább hatványozottan megjelenne. És amit most még nagyjából sikerült elsimogatni, és végül is Donald Trump lelkében a csúcs találkozó végére azt a képet kialakítani, hogy akkor ez egy csodálatos találkozó volt, nem biztos, hogy a következő években ilyen, nem mondom, hogy könnyen, de viszonylag menedzselhetően működne.
De Albánia ugyan kicsi, de nagyon fontos helyen van, ezzel nem tudnak érvelni?
Én megnézném, hogy Donald Trump meg tudja jelölni a térképen, hogy hol van Albánia, vagy sem.
Ott van a Balkán, közepén, egy tűzfészekben. Nem jó dolog, ha ott van egy NATO tagállam?
Jó, illetve nyilván azért döntöttek Albánia mellett annó, mert hogy ez egy deklaratív helyszín, ahogy egyébként törökországi helyszínnek is van egy szimbolikus üzenete. Albánia esetében is a balkáni bővítés, a nyugat-balkáni integrációnak a folytatása, lezárása, és ugye a legfrissebb tagállamoknak ez a fajta politikai értékelése, felértékelése, ez sokat segíthet. Természetesen az nem hátrány, hogyha az adott tagállam egyébként egy jól teljesítő NATO tagállam.
Miből fogjuk azt látni itt Európában, hogy az Európai Unió védelmi képességei megnövekedtek? Mit fogunk tapasztalni?
Itt nem feltétlenül az Európai Uniót emelném ki. És ez mindig egy ilyen nagyon nehezen értelmezhető vagy magyarázható ügy, mert hogy az Európai Unióban a közös biztonság és védelem, illetve az Unió alapszerződésében, hogy az a cikke, ami a közös védelemnek a lehetőségét megteremti, az nem automatizmus. A közös biztonság és védelem politika ugye kormányközi kompetencia marad, tehát ott a 27 tagállamnak kéne közös döntésre jutni. A közös védelemmel, kollektív védelemmel kapcsolatos cikkely pedig egy lehetőség, inkább így mondanám. Ugyanígy, ahogy van egy szolidaritási záradék is az uniós szerződésben, az is a lehetőséget felveti. És egyelőre EU 27-ek szintjén nem látjuk azt a fajta nagyon erős, határozott közös fellépést, amit szerintem a védelem, közös védelemhez fel kell tudni mutatni, hogy a külügyi kérdésekben is nagyon ritkán sikerült megfogalmazni közös álláspontot. Ugyanakkor európai képességek, legyen európai NATO, vagy valami egyéb alternatív megközelítés, ott részben a számokat, részben, hát ha valaki egy picit white-fülűbb, akkor én azt mondom, hogy a hadgyakorlatokat érdemes figyelni. Mert az, hogy papíron mivel rendelkezünk, és ugye ez a számok világa, az egy dolog, de az, hogy ténylegesen mit lehet ebből alkalmazni, azt leginkább hadgyakorlatokon lehet lepróbálni. És az Egyesült Államok európai szerepvállalásának döntően 2014 után volt egy olyan dimenziója is, hogy részben kétoldalú, részben többoldalú, részben pedig NATO égész alatt szerveződő egyre nagyobb hadgyakorlatokba vettek részt, ahol nagyon sok mindent az amerikaiak biztosítottak. Ott például jól lehet majd látni az európai képességeknek a fejlődését, ha ezek a gyakorlatok megmaradnak, de már nem az amerikaiaknak kell hozzá a tervezést, az eszközöket, a koordinációt és a gyakorlati megvalósítást döntően biztosítani.
Tehát azt kell onnantól kezdve néznünk, hogy a románok meg a bolgárok mit csinálnak a tengeren, amikor hadgyakorlatot hajtanak végre?
Így van.
És hogy az jól sikerül-e?
Így van. Nyilván mindenki azt fogja bejelenteni, hogy jól sikerül. Olyan hadgyakorlatot még nem láttam, ami a sajtóban nem jól nézett ki, és nem sikerült volna jól. Ebben is van egy ilyen szemlélet, vagy intézményi, kulturális probléma, amit Európának meg kell oldani. Az amerikaiak azt szokták mondani az amerikai haderőben, hogy egy hadgyakorlat akkor jó, ha hibázunk, mert a hibákból lehet tanulni. Európában sok helyen azt lehet látni, hogy egy hadgyakorlat akkor jó, ha jól mutat a médiába, és minden tökéletesen sikerült. Abból viszont nem lehet tanulni semmit, nyilván nem sikerül minden tökéletesen. Tehát ha ezt a fajta szembesülést a hiányosságokkal, a hibákkal folytatja Európa, és ezeket megpróbálja kijavítani, sőt ki is javítja, akkor lesznek eredmények.
Grönlandot komolyan gondolja Donald Trump? Most is mondta, korábban is mondta. Mindig udvariasan elutasítják, hol? Hát mondjuk hol kevésbé udvariasan, de most udvariasan mondták, hogy nincs ez tervben.
Nincs tervben. Én azt gondolom, hogy ő lehet, hogy személy szerint vágyik Grönlandra, meg a politikai örökségében ez milyen jól mutatna, legalább akkor, ha trófea lenne, mint annó Alaszkának a megvásárlása. De összességében most, ha tényleg stratégiai vagy a transatlanti kapcsolat szintjén nézzük, akkor ez egyértelműen a NATO-nak a végét jelenteni. Egy Amerika és Európa közötti érdekszféra konfliktusnak a kiélezését jelenteni, aminek bár katonailag nem feltétlenül vagyok abban biztos, hogy lenne lecsapódása, tehát az európaiak, a dánok nem vagyok meggyőződve róla, hogy lőni akarnának az amerikaiakra.
Gyakoroltak állítólag egy hadgyakorlaton amerikai csapatok elleni fellépést.
Így van, hát gyakoroltak, igen, de ha ez éles lenne, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ebbe belemennének. Ha belemennének, az meg elképzelhető, hogy nagyon egyoldalú történet lenne, tehát itt kéne egy politikai döntést meghozni, hogy akkor inkább elengedjük, és azt gondolom, hogy ha erre kerülne sor, akkor ki tudná kényszeríteni Donald Trump, hogy Grönlandot megszerezzék. Viszont ez egy olyan törést jelentene, ami nem csak az európaiak kellemetlen, mert hogy a NATO nem működne, onnantól kezdve a gazdasági technológiai kapcsok, amik a Észak-Atlanti térség két oldala között működtek, az energiapolitika, és nyilván a védelem, meg minden, ami nemzetközi térben eddig közös fellépésre adott lehetőséget, az mind elszakadna.
Ha a dánok úgy döntenének, hogy csinálunk egy Alaszka üzletet, és a későbbi rossz forgatókönyveket elkerülve eladjuk, akkor ez működhetne? Vagy akkor is mindenki azt gondolná, hogy ez egy oroszlán szerződés volt?
Jönnünk ki abból, ha bárki egy picit utána olvas ennek a Grönland történetnek, hogy Grönland nem adható el úgy, mint egy kosár tojás. Tehát a Grönlandnak, a helyi kormányzatnak biztosítottak olyan szuverenitás elemeket, hogy ugyan nem független, de elég komoly szuverenitás önrendelkezési joggal rendelkezik.
És maguk Dánia, sem akarnak menni.
Ők maguk sem akarnak menni, és Dánia sem tudja csak úgy eladni, vagy odaadni, vagy átadni Grönlandot. Ha ebben gondolkoznak, akkor ennek az lenne a menete, hogy a grönlandi nép ezen keresztül a parlament kezdeményezi a függetlenné válást, ők maguk erről döntést hoznak, ezt egyébként a kopenhágai parlamentnek Dániába szintén jóvá kell hagyni, és a függetlenné válás után lehetne föltenni ezt a kérdést, hogy egyébként akarnak-e valaki máshoz tartozni. Arra vonatkozóan mondjuk úgy, hogy a társadalmi akarat a polémia szintjén időnként meg szokott jelenni, hiszen a függetlenedésnek bizonyos kérdéseit azt szokták vitatni, hogy legyen független a Grönland. 2020-ban, ha nem tévedek, egyébként egy nagyon kulturált védelmi stratégiát is alkottak, tehát mintha egyébként egy független ország lenne, de a gyakorlatban erre azért nem tettek lépéseket, és hogyha ez megtörténne, akkor sem mutat semmi arra, a közönkutatások például egyáltalán nem, hogy ők akkor az Egyesült Államokhoz szeretnének csatlakozni. Köztes megoldások is lehetnének, hiszen az amerikaiak a Csendes-óceáni térség szigetvilágában néhány szigetnek fölajánlottak olyan, hát olyas, mintha társult tag lenne gyakorlatilag olyan megállapodást, ami gazdasági előnyökért, javakért, a közvetlen támogatásért, az amerikai állampolgársághoz, oktatási rendszerhez való hozzáférés megkönnyítésért cserébe, az például lehetővé tette, hogy a nevezük úgy, hogy a szigetek szuverenitásának a védelmi részét, katonai elemét azt az Egyesült Államok gyakorolja, mert őket mint katonai bázist használja.
Tett oda egy támaszpontot.
Így van, ugye ezek pici területek, ugye Grönland dimenziójában más, meg elhelyezkedésében is más, meg a gazdája is, vagy a gazdái is mások.
Meg a hőmérséklet is nagyon más.
Igen, tehát sok szempontból ezért más, de elvben lehetne egy ilyen modell is, de egészen addig, amikor a grönlandiak maguk ezt nem akarják, addig erről nem nagyon lehet beszélni.
Az Egyesült Államoknak szüksége volt, vagy nem volt szüksége az Irán elleni háborújához az európai támogatásra? Donald Trump azt mondja, hogy nincs rátok szükségünk, de még mielőtt megkértünk volna benneteket, már eleve nemet mondtatok, megbízhatatlanok vagytok. Kellett neki, vagy nem?
Hát emlékeim szerint a dolog az úgy nézett ki, hogy Donald Trump nem tájékoztatta a szövetségeseket arról, hogy ők háborút kezdenek Iránnal. Aztán egy ponton jelezte, hogy katonai és egyéb jellegű támogatásra igényt tartana, és elkezdték használni az európai bázisokat. Majd utána különböző események, ugye, hogy zajlott a háború kapcsán kért, majd visszautasított ilyen jellegű dolgokat. Egy ponton, és most ugye ez az aktuális helyzet, azt mondta, hogy ez az egész ez csak tesztelés volt politikailag, mert az Amerikai Egyesült Államok mindent meg tud oldani egyébként az európaiak nélkül is. Gyakorlatban, és ez az, amivel már Rutte is, a NATO főtitkár is ugye érvelt, olyan 4-5 ezer repülési a műveletet hajtottak végre európai területről az amerikaiak a háború alatt. Ezek nem csak csapásmérő repülések voltak, tehát azért van szerepe, volt szerepe. Elsősorban logisztikai jellegű hátteret tudnak az európaiak, mint egy megálló tulajdonképpen az amerikaiaknak biztosítani. Ezt is szoktuk mondani, hogy ilyen ugródeszka szerepe van, ha a Közel-Keletre mennek az amerikai katonák. Európa egy megálló, egy ugródeszka, ahonnan tovább lehet lépni. És itt a logisztikai támogatást, a technikát, az üzemanyaggal való feltöltés, sok minden egyebet tudnak biztosítani nekik. Hát ha nincsen, nyilván vannak olyan képességek, légiutántöltés egyebek, ami az Egyesült Államokból akár leszállás nélkül is el tud juttatni repülőket a Közel-Keletre, és a Közel-Keleten belül akár Iránt is meg tudják támadni. A 25-ös 12 napos háborúban ugye Amerikából, az Egyesült Államokból szálltak föl a stratégiai bombázók, és jutottak el Iránba, bombázták a létesítményeket, majd elhagyták Irán légterét, és ez nem Kelet-Európa. Tehát van ilyen példa is, de azért logisztikailag a műveletek tervezése, végrehajtása szempontjából azért nagy könnyebbség az, hogy Európára lehet támaszkodni.
Az irániak már a háború első napján figyelmeztették az európai országokat, hogy figyelik, hogy ki hogyan segíti az amerikai támadó erőket. Bevonódnak európai országok, vagy maga a NATO egy iráni háborúba akkor, hogyha területet, logisztikai segítséget, meg üzemanyagot ad az Egyesült Államoknak, vagy nem vonódik be?
Hát nemzetközi jogilag ugye akkor lenne hadviselő fél, ha ez egy olyan háború lenne, ahol hadüzenet volt és egyebek. Ez ugye nem volt. Tehát önmagában a háború is egy ilyen speciális történet.
Különleges katonai művelet.
Volt egy pont emlékeim szerint, mikor Donald Trump valami hasonló jellegű különbséget tett. Nem azt mondta, hogy különleges, de hogy ez egy katonai művelet, itt nem háborúról beszélünk. Ugye itt az amerikai belpolitikában a kongresszus felé volt egy erőteljes politikai elvárás, ugye 60 napos határidő után, hogy számoljon be, hogy most miért háborúzunk, és hogy áll a háború, mire azt mondták, hogy hát a katonai műveleteknek a lényegi szakasza lezárult, most már nem háború van, hanem csak katonai műveletek vannak. Tehát van egy ilyen szó játék ebben az egészben, aminek nyilván politikai töltete van, de az eredeti kérdésre visszatérve, tehát az európai államok pontosan azért voltak óvatosak azzal, hogy ki milyen katonai jellegű támogatást ad vagy nem ad, mert sem hadviselő féllé nem akartak válni, sem a konfliktusnak akár informális részesévé nem akartak válni. A NATO egészen formálisan akkor léphetett volna be, vagy léphetne be az iráni háborúba, ha erről az Észak-Atlanti Tanácsban egy kollektív döntés születik, tehát minden tagállam azt mondja, hogy jó, menjünk, mert van valami olyan közös érdek, amit mi együtt akarunk megvalósítani. Erről nem volt szó.
De a NATO beléphet egy háborúba úgy, hogy ő magát, egyetlen tagországát sem támadják meg, tehát úgy is találhat egy közös érdeket, egy megelőző háborút, egy megelőző csapást, ami alapján ő elindulhat? Mint a Szerbiát például, ott volt ilyen humanitárius művelet. Óriási nemzetközi jogi vitákat váltott ki, hogy egyáltalán létezik-e ilyen fogalom?
Itt is két dolgot válaszunk szét. Ugye az egyik a NATO alaprendeltetése, ami egy védelmi jellegű funkció, és valóban arról szól, hogyha megtámadják a NATO-nak valamilyen tagállamát, és akkor ugye védekeznek közösen. Ennek most nem álltak fönn a feltételei, és Szerbia esetében sem álltak fönn a feltételei, hiszen a NATO-t nem támadta meg senki. A másik eset, amikor van olyan nemzetközi jogi felhatalmazás, tehát legitimáció, ez egy ENSZ-BT felhatalmazás lehetne klasszikusan, tehát ez nemzetközi jogilag ilyen létezik, hogyha BT dönt arról, hogy a nemzetközi béke, biztonság helyreállítása érdekében valamit tenni kell, és erre felkérnek valakit. Ha erre a NATO-t adott esetben felkérik, felhatalmazzák, akkor ez működhet, anélkül, hogy a NATO-t magát megtámadnák. Ha az Egyesült Államokat kérik fel, most tekintsünk rá, hogy az ENSZ-BT mennyire reális Oroszországra és Kínába, hogy felkérik az Egyesült Államokat, de klasszikusan elképzelhető elvi síkon az, hogy az Egyesült Államokat felkérik, mint a legerősebb katonai hatalmat, hogy valamit rendezzen el, és az Egyesült Államok megszólíthatja a szövetségeseit, hogy mondjuk NATO keretben, vagy bármilyen más keretben ezt megoldják. Akkor vannak ilyen szürkezónás esetek, a líbiai beavatkozás, ami szintén ugye NATO művelettel zárult, azt európaiak kezdték el, nem is az amerikaiak. A beavatkozás alapja az a védelem felelősségének az elve volt, ami egy viszonylag, nem azt mondom, hogy homályos, de hogy nem teljesen tisztázott és a gyakorlatban nagyon óvatosan alkalmazott elv. Ami arról szól, hogyha van egy olyan ország, aminek a politikai vezetése kiterjedt erőszakkal a saját népét sanyargatja, akkor a nemzetközi közösségnek van egy felelőssége, hogy az erőszakot megállítsa. És erre hivatkoztak az európaiak többen, hogy akkor a Kaddafi rendszer a kialakult polgárháborús helyzetben olyan mértékű erőszakot alkalmaz a saját lakosságával szemben, hogy be kell avatkozni. Nem volt rá egyértelmű lelkes ENSZ felhatalmazás. Ugye ez volt az az ENSZ-BT döntés, amiről a németek például kimentek, tehát ők nem vettek részt a szavazásban, mert nem is tekintették legitimnek a kérdésfeltevést. És miután az európaiak elkezdték és elkezdett elfogyni a lőszer, például meg nehézséget okozott a felderítés célmegjelölés, és jelezték, hogy hát az amerikaiaknak kéne segíteni, akkor az amerikaiak azt mondták, hogy jó, de akkor ez legyen egy NATO művelet, mert azok a parancsnoki struktúrák, amiben ez hatékonyan tud működni, és így keveredett bele a NATO például a líbiai beavatkozásba.
Hogyha az európai, vagy az európai tagállamok védelmi ereje megnövekszik, akkor ez egy párhuzamos katonai struktúra lesz az egyébként a NATO katonai struktúrájával? Tehát két parancsnok fog két külön helyen ülni?
Nem kellene, hogy párhuzamosság legyen, és a 90-es években Madeleine Albright akkori amerikai külügyminiszternek volt egy ilyen 3D koncepciójából, az egyik az a duplikációt jelölte, hogy ezt kell elkerülni, tehát ne legyen az, hogy Európa és Amerika párhuzamos kapacitásokat épít ki. A 90-es években ez még arról szólt, hogy hát ne legyen konkurens európai katonai erő, európai védelmi ipar és egyebek. Változott a világ. Most egyébként, bár nem mondta ki senki, hogy ezek továbbra sem, vagy ezek az elvek nincsenek érvényben, de a gyakorlat az azt mutatja, hogy hát ha azt akarjuk, hogy az európai államok életképesek legyenek, akkor vagy a meglévő NATO struktúrákat kell használni, és akkor lehet, hogy ebből az amerikaiak kivonulnak, csökkentik a jelenlétet, átadják a pozíciókat, és akkor ez egy európai struktúrává válik, vagy egy ponton azt kell mondani, hogy jó, akkor valamilyen egyéb alternatívát, tehát egy duplikált struktúrát alakítanak ki. A politikai gazdasági rasszonyítás nyilván azt mondaná, hogy ne legyen két struktúra, hanem akkor a NATO-nak a meglévő funkcióiból kell egyre többet az európaiaknak feltölteni.
De az ötös cikkely az akkor is megmaradna? De mi itt abban bízunk olyan országok, amelyeknek nincsen számottevő saját hadereje, hogy van egy ötödik cikkelyünk, hát azért vagyunk NATO tagok.
Az ötödik cikkely egészen addig él, amíg valaki politikai oldalról nem mondja azt, bármelyik tagállam, hogy ő ebben nem kíván részt venni. Ha az Amerikai Egyesült Államok mondaná ezt ki, akkor ez lenne a legnagyobb baj nyilván mindenki számára, hiszen a legerősebb katonai erő az, ami kikerülne ebből. Mindenki más számára azt gondolom, hogy sokkal nagyobb értéke van, és sokkal több érdeke fűződik az, hogy benne legyen a NATO-ban, mint hogy egyszerűen azt mondja, hogy én kiszállok, mert mindenki bízik ugye a kollektív védelembe, hogy abban, hogy majd akkor jönnek mások és megvédenek. Minél erősebbek lesznek az európai államoknak a saját védelmi képessége, annál kevésbé lesznek ilyen értelemben ráutalva a NATO-ra, de vannak olyan nagy feladatok, és ez lehet nyilván egy klasszikus háborús fenyegetés Oroszország részéről, lehet nukleáris fenyegetés Oroszország részéről, vagy lehet más nem katonai, klasszikusan katonai jellegű válsághelyzet bárhonnan, délről, dél-keletről, amit egy ország nem tud kezelni. És akkor nagyon jó, ha vannak szövetségesek. De az európai védelem az belátható időn belül mondhatjuk azt, hogy NATO-centrikus marad. A közös tervezés, a műveleti vezetés irányítás, a védelmi ipar és egyebek kapcsán mindenképpen. Hogy ebben az amerikai-európai arányok hogyan változnak, az vélhetően az amerikai csökkenését fogja jelenteni, de még akkor is, ha Donald Trump adott esetben azzal vagdalkozik politikailag, hogy kilépünk a NATO-ból, ott hagyjuk a NATO-t, nem foglalkozunk vele, ezt egyelőre kevésbé tekinti bárki valós forgatókönyvnek, mert nem kell az Egyesült Államoknak kilépni a NATO-ból ahhoz, hogy a saját kötelezettségeit csökkenteni tudja.
Iránból az Egyesült Államoknak ki kell jönnie, vagy eljön a pillanat, amikor elérheti azokat a célokat, amikről azt mondta, hogy már az első nap elérte, de ez hónapok óta tart?
Hát egyrészt jelezzük, tehát Iránban szerencsére nincsenek benne az amerikaiak, és bár lehet, hogy volt egy pont, amikor fontolgatták, hogy mi lenne, ha szárazföldi erő bizonyos korlátozott feladatokkal beavatkozna, ezt nem tették meg.
Voltak csapatosszavonások.
Igen, de azért a katonai tervezők, mint ahogy az egész iráni háború kapcsán is az a közvélekedés szakértői szinten jelezték a katonai vezetők, hogy nem biztos, hogy a stratégiai célt el lehet érni, mert katonailag a műveleteket, Iránnak a hagyományos katonai képességének a megsemmisítését, azt megoldották. Tehát katonailag mondhatjuk, hogy megnyerte a háborút az Egyesült Államok. De stratégiailag a politikai, gazdasági és egyéb hatások szempontjából azokban a célokban, amiket kitűztek, a nukleáris programnak az elvetése, tehát hogy a szándék ne legyen meg Irán részéről, a regionális proxiknak a támogatása, ezek nem tűntek el az asztalról. Cserébe viszont kapott Irán, vagy megtalálta Irán azt a nagyon fontos ütőkártyáját, amit korábban nem használt, bár mindenki tudta, hogy ott van a hajtókájában, a hormuzi szorost, és ezt katonailag nem tudja az Egyesült Államok megoldani. Tehát a különleges műveleti erőkkel is, amiket összevontak, az, hogy bemennek és ott szigeteket adott esetben megszállnak, az működik, de hogy ott fenntarthatóan ott tudjanak maradni, és ezzel ők biztosítják a szorosnak az átjáró forgalmát, az ottani védelmet bárkinek, az katonailag nem tudja megoldani senki.
De a hormuzi szorossal az amerikai tervezők nem számoltak, hogy akkor Irán be fogja lőni, és bedugítja?
Feltételezhetően a katonai tervezők számoltak, a politikai vezetés, Donald Trump és talán a legszűkebb tanácsadói azt gondolták, hogy ez nem fog bekövetkezni. Lehet, hogy volt egy olyan izraeli súgás, ami nagyon súlykolta, hogy lefejezzük az iráni vezetést, és meg fognak egyezni. Volt előtte egy venezuelai. Nem nevezném főpróbának, hogy egy más nagyságrendű ügy volt, de hát ott is működött, hogy kivettük a vezetőt, és elkezdtek tárgyalni. Ha volt egy ilyen meggyőződés, legyen ez racionális vagy irracionális, de volt egy ilyen meghatározó meggyőződés Donald Trump és a politikai vezetés részről, akkor a katonai hírszerző közösség mondhatott neki bármit, ha ő abba bízott, hogy ez megoldódik, és a katonai nyomás, a iráni politikai vezetésnek a meggyilkolása az elegendő lesz, akkor erre rápróbáltak. Ez valószínűleg egy stratégiai döntés és egy stratégiai hiba volt, amiben a katonák nem kapták meg a kellő figyelmet.
Az orosz-ukrán háború végéhez gyorsuló ütemben megyünk közel, vagy ugyanaz a tempó még évekig eltarthat?
Hát az, hogy gyorsulna, azt nem állítom. Most megint van egy olyan kommunikációs hullám, ami most éppen az ukránok oldaláról számol be nagyobb sikerekről, miközben ugyanúgy megvannak a légi és rakétcsapások szempontjából az orosz oldalról is nagyon komoly károkozások. Politikai, társadalmi és per pillanat gazdasági téren sem tart egyik szereplőse ott, hogy összeomlana. És egyelőre politikailag mind a kettő azt mutatja, hogy már pedig ők hajlandók ezt a háborús erőfeszítést fenntartani, akkor is, ha katonailag egyébként nem eldönthető jelen formájában ez a konfliktus, vagy ez a háború.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csiky Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdély Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.